Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A tavalyi elnökválasztási fiaskó után azt hiszem nehéz olyasmit mondani a romániai és erdélyi hallgatóknak, hogy valami politikailag váratlan, meghökkentő, ijesztő. Mégis ami Németországban most zajlik, előre hozott választásokra készül az ország, átrendeződik a politikai paletta, korábbi tabuk dőlnek meg, az elég meghökkentő. Mai vendégünk Teket Péter újságíró, őt kértem meg, vezessen be minket, mire érdemes figyelni a német belpolitikával kapcsolatban, és mennyire érintheti azt az, ami ott zajlik Európát, és különösen Európának ezt a felét, ahonnan mi figyeljük. A Bécsből bejelent. Most éppen Bécsben vagy, Péter?
Igen, Bécsből.
Sose lehet tudni, hogy Péter merre röpköd. Egész Európát tartja, madártávlatból is a radarjain. Na, hát mire figyeljünk?
Hát Németország kapcsán ugye valóban, amit említesz, az valószínűleg az, hogy múlt héten a CDU és a CSU, tehát amíg jelenleg ellenzékben lévő jobbközép pártszövetség először egy határozati, majd aztán egy törvényjavaslatot nyújtott be a berlini parlamentben. Ezeknek az lenne a céljuk, hogy valamilyen módon korlátozzák az illegális bevándorlást, gyakorlatilag teljes határkontrollt vezetnének újra be, megtiltanák a már védelmi menekült státusszal rendelkezők számára, hogy behozzák a családjukat, stb. Tehát egy elég radikális programot terjesztettek elő, mondván a német politikának kell reagálni ugye az elmúlt időszak gyilkosságaira, Aschaffenburg, Magdeburg, stb. Már ez önmagában persze egyfajta radikális fordulat a CDU-CSU részéről, hiszen értelemszerűen teljesen szembefordulnak a merkeli menekült politikával, de ez önmagában még nem meglepő, mert ugye az új elnökük Friedrich Merz, aki jó eséllyel február után kancellár lehet, ő egyébként is egy sokkal menekült kritikusabb álláspontot foglal el. Ami azonban tabu döntésnek számít Németországban, az az, hogy Friedrich Merz kijelentette, hogy ha ezek a javaslatok az AfD-s voksokkal, tehát parlamenti szavazatokkal együtt tudnak csak átmenni, hát akkor ő ennek nem örül, de pusztán emiatt nem fogja visszavonni ezeket a javaslatokat, tehát azt mondta, hogy ő nem az AfD-vel közösen nyújt be javaslatokat, de ha az AfD is azokat megszavazza, hát akkor megszavazza. Ez bizonyos értelemben ugye más országból nézve még nem is számíthat botránynak, hát ugye Ausztriában nem sokára egy szélsőjobboldali kancellár lesz, és a konzervatívok gond nélkül működnek vele együtt, tehát itt nem csak arról van, hogy törvényeket szavaznak meg, hanem hogy koalícióra is lépnek egymással, de hát ugye Németországban az ismert történelmi okokból sokkal szigorúbb ez a kordonszaniter, vagy a németek ugye Brandmauernek, tűzfalnak nevezik a szélső jobb oldallal szemben, tehát eddig az volt a politika, hogy az AfD-nek még a javaslatait se szavazzák meg, és nem nyújtanak olyan javaslatokat, akár tartományi parlamentben sem, amelyet az AfD megszavazna, tehát gyakorlatilag semmiféle még indirekt együttműködés sem lehet ezzel a szélsőjobboldali párttal, és a CDU-CSU ezt most megdöntötte, mondván, hogy ők továbbra sem lennének hajlandóak koalíciót kötni ezzel a párttal, az AfD-vel, és ez mondjuk az el is hihető nekik, de pusztán azért nem fognak visszavonni egy törvényjavaslatot vagy határozati javaslatot, mert azt esetleg az AfD is megszavazza. Végül a határozati javaslat át is ment a Bundestagban múlt csütörtökön, ami valóban azt számított úgymond igazán a tabu döntésnek. Utána már tüntetések kezdődtek Németország több városában, még ugye Angela Merkel is megszólalt és bírálta a pártját, és aztán pénteken, amikor a konkrét törvényjavaslatot szavaztak volna, akkor viszont szintén egyébként a CDU nagy része, szabaddemokraták, a Wagenknecht féle párt nagy része és az AfD egésze igennel szavazott, de a CDU-ból már voltak 16-an, akik nem voltak hajlandóak együtt szavazni az AfD-vel, és emiatt a törvényjavaslat már nem ment át a parlamenten, de ez igen, ez egy tabu döntésnek számít Németországban, tehát Berlinben, Hamburgban több százezres, Berlinben több mint 200 000-es tüntetés volt a hétvégén a CDU ellen, mondván, hogy ne bontsa le ezt a tűzfalat az AfD-vel szemben.
Kicsit nem homályos a számomra, de valószínűleg azért, mert Berlintől ilyen messziről követem ezt a folyamatot, hogy itt a jogszabályi szigorítás azért következett be, mert konkrét megalapozott érvek voltak a szigorítás mellett, és született egy olyan jogszabálytervezet, ami mellett a benyújtók érvelni tudtak, vagy egyszerűen azt látták, hogy megállíthatatlanul nő az AfD népszerűsége, és megpróbálják követni, vagy kiszolgálni az AfD szavazóit abban a reményben, hogy sikerül átcsatornázni a szavazataikat, és megelőzni az AfD, azt, hogy az AfD túlnyerje magát. Ez hasonló folyamatot látok én, kísértetiesen hasonló folyamatot itt Romániában. Mióta a múlt ősszel előre tört a semmiből a román szélsőjobb, azóta a többi párt megpróbál átvenni a retorikájából, üzeneteiből, egy kicsit megpróbál azokhoz a szavazókhoz beszélni, akiket elvesztett.
Igen, ez egy jó kérdés, hát ugye ez a vita alapja is. A CDU valószínűleg azt mondaná, hogy az ő törvényjavaslatuk az egy szükségszerű válasz volt, hiszen most persze nem menjünk bele a német menekültügynek a rejtelmeibe, de az tény és való, hogy valóban Németországban még most is vannak akár több százezer számban, valamivel több mint 100 000 ember, aki illegálisan tartózkodik, akikről nem tudják még pontosan a személyazonosságukat sem. Ugye az elmúlt időszakban is, amikor történtek merényletek, menekültek, vagy akár olyan emberek részéről, akiknek a menekült kérelmüket el is utasították, kiderült, hogy ezek az emberek továbbra is immáron illegálisan Németországban maradhattak, vagy ha valakit el is ítélnek, akkor nem kerül feltétlenül kitoloncolásra. Most persze az is vitatott, hogy ki kell-e valakit azért toloncolni, mert Németországban elítélik, hiszen hova lehetne kitoloncolni, nagyon sokszor az adott ország biztos se veszi őket. Tehát ez egy bonyolult kérdés, és a bal oldalon is lehet látni, hogy egy szigorúbb álláspont győzedelmeskedik, tehát Olaf Scholz, Szozdem kancellár még tavaly a Spiegel heti lap címlapján ígérte meg, hogy nagyon nagy arányban fogunk kitoloncolni, ez mondjuk nem történt meg. Még a zöldek is, akik ugye eddig a úgymond humánusabb álláspontot képviselték, ők is azt mondják, hogy igen, a közbiztonsági szempontokból hát valamilyen rendet azért kell most már tenni a menekült kérdésben. Tehát a CDU azt mondta, hogy hát akkor, ha kezd kialakulni egy konszenzus, hogy ők mondják a demokratikus pártok között is, tehát az AfD-t nem szokták ezek közé számolni, tehát hogyha kezd kialakulni egy demokratikus konszenzus a demokratikus pártok között is a menekült kérdés szigorítására, akkor hát a CDU javaslatát szavazza meg az SPD is, meg a zöldek is, meg a szabaddemokraták is. Ők persze nem akarták megtenni, arra hivatkozva, hogy az AfD viszont rögtön jelentkezett, hogy ők viszont szívesen megszavazzák a javaslatot, és akkor innentől jön a politikai vita, hogy mit kellett volna lépnie a CDU-nak. Baloldal azt mondja, hogy a CDU-nak azonnal vissza kellett volna vonnia a javaslatát, függetlenül, hogy ez most megalapozott volt-e vagy sem, mert az AfD bejelentkezett, hogy megszavazza. A CDU meg azt mondja, hogy hát őket nem érdekli, hogy kiszavazza meg egy javaslatukat, ha ők egy javaslattal egyetértenek, meg úgy gondolják, hogy az megalapozott, akkor ők azt nem tudják korlátozni, hogy esetleg számukra antipatikus, nem szimpatikus pártok is arra igent mondanak. Az más kérdés, hogy valóban, hát ugye kevesebb mint három héttel vagyunk a német választások előtt, tehát a CDU-t is azért igazából hát kampány okok motiválták, ugyanis valóban ez a nagy vita, nem csak Németországban, de ugye más országokban is, hogy miként kell reagálni a szélső jobb oldalra, amely Németországban is már majdnem 20-23%-on áll most az AfD, ezzel ugye az biztos, hogy a második helyet megszerzik, kelet-német tartományokban nagyon sok helyik már az első helyen állnak. Tehát miként kell rájuk reagálni? Teljes elzárkózás, ami viszont oda vezet, hogy nagyon sokszor akár nagyon heterogén koalícióknak kell létrejönniük. Ezt főleg Kelet-Németországban láthatjuk, hogy ott néha a kereszténydemokratáknak, szélső baloldalnak, zöldeknek, liberálisoknak kell valahogyan összefogniuk, ha ki akarják zárni az AfD-t. Vagy pedig, és ez úgymond Friedrich Merz stratégiája, hogy nem szabad az AfD-vel koalíciót kötni, tehát azért ebben a tekintetben Németország még mindig a cordon sanitaire elvét vallja, de ő, ugye Merz azt mondja, hogy a problémák, amiket az AfD fölvet, azok jogosak, tehát azokra reagálni kell, és ha azokra mi is reagálunk, na akkor az AfD szavazói talán visszamennek a demokratikus pártokhoz. Egyébként az múlt heti eredmények nem ezt bizonyítják, mert a CDU népszerűsége 1%-ot zuhant, az AfD meg 3%-kal növekedett.
Itt mi történt, hogy a CDU szavazói kiábrándultak az AfD-vel való együttműködés, vagy időszakos együttműködés miatt, az AfD szavazói, vagy azok, akik szimpatizáltak, de még nem kötelezték el magukat, azok most színt vallanak, vagy közelednek, kötődnek?
Az biztos, hogy hát ugye a CDU az egy nagy jobb középpárt, ahol most Merzel egy, úgymond egy keményen jobboldali elnök van, de azért itt vannak nagyon középen álló politikusok is, a szavazók között is azért vannak még a úgymond a merkeliánus szavazók, akiknek elfogadhatatlan, hogy a pártjuk az AfD-vel bármilyen módon együttműködjék, és mondjuk ezek a szavazók elképzelhető, hogy a zöldekhez mennek, hát nem beszélünk nagyon sok emberről, de mondjuk 1-2%-ról, a zöldek viszont ma már inkább egy polgári párt, tehát egy konzervatív embernek is akár felvállalható. Hozzá kell tenni, hogy Németországban ma mindkét nagy egyház, tehát a katolikus is, és az evangélikus is nyilatkozatban szólította föl Friedrich Merzet, hogy ne merjen együttműködni az AfD-vel, tehát ez is akár még úgymond vallásos emberekre is hathatott, hogy akkor ők nem szavaznak egy olyan pártra, amely hajlandó az AfD-vel együtt szavazni. Az AfD növekedését meg az is befolyásolhatja, hogy elképzelhető, hogy egyes szavazók, akik eddig azért nem szavaztak az AfD-re, mondván az egy elveszett voks, hiszen ezzel a párttal úgyse fog senki sem még beszélni sem, azok lehet, hogy most azt érzik, hogy hát talán mégiscsak áttört a fal, lehet, hogy az AfD is most már jobban részévé válhat a döntéshozatali folyamatnak, tehát nem egy teljesen elveszett voks, ha valaki odaszavaz.
Még az AfD útjáról a hatalom felé beszélgetünk, de álljunk egy picit meg a magdeburgi merényletnél, mert ez egy nagyon furcsa és tragikus közjáték azoknak a hallgatóinknak, akik nem emlékeznek, vagy nem figyelték. Tavaly év végén volt egy merénylet Magdeburgban, december 20-án, 4 nappal karácsony előtt, amikor is egy 50 éves tettes, egy szaudi származású, de Németországban élő tettes belehajtott a karácsonyi vásáron gyülekező tömegbe. 250 ember megsérült, 5 ember meghalt a merénylet következtében. És hát az volt a nagyon furcsa fordulata ennek a tragédiának, amikor kiderült, hogy a merénylő az egy iszlám kritikus, iszlám országból származó, de iszlám kritikus elkövető, akinek elég szoros kapcsolata volt egy időben az AfD-vel. Ez hogy befolyásolja, vagy hova tudja tenni ezt egy német átlagpolgár?
Hát ugye attól függ, hogy milyen átlagú az a polgár, de hát igen, valóban ez az eset is megmutatta, hogy nagyon nehéz itt ugye fekete-fehér sablonokat felállítani, és rögtön valamire ráfogni, hogy az iszlamista, és hát akkor, ha iszlamista, akkor minden menekültet ki kell toloncolni, főleg, hogy tegyük hozzá, hogy a menekültek között sem mindenki muzulmán, tehát Szíriában nagyon sok keresztény ember is menekült. Tehát az egészet, hogyha leegyszerűsítjük egy fekete-fehérre, hogy vannak a gonosz muzulmán menekültek, és vele szemben a keresztény jó társadalom, és a gonosz muzulmán menekülteket rakjuk ki. Ha valaki így látja a világot, akkor értelemszerűen minden eseményt, még a Magdeburgit is hát szépen el tudja helyezni a saját világképében. De hát pont ez mutatta meg, hogy itt nagyon sokféle okozat lehet, tehát vagy ok lehet. Ugye ez a szaúd-arábiai ember, aki egyébként jóval még az egész szír konfliktus előtt, tehát ugye ő 2000, 4-5-6, azt hiszem 2006-ban érkezett Németországba teljesen legálisan, hogy ott orvosként tanuljon és aztán dolgozzék. Tehát semmi köze egyébként ez az egész menekült úgymond áradathoz. Tehát amikor ő megérkezett, aztán utána egy politikai menedékjogot kapott, mondván őt Szaúd-Arábiában üldöznék éppen a muzulmán ellenes, nagyon keményen szekularista véleményei miatt, és ő valóban Németországban is volt neki egy Twitter oldala, hogy most már X-nek hívják, vagy mi a neve, ahol nagyon keményen a muzulmánokat, az iszlámvallás bírálta, Szaúd-Arábiát bírálta, és egy idő után átváltott egy olyan radikalizmusba, hogy az egész német politikai osztályt vádolta, mondván, hogy ők nem lépnek fel megfelelően keményen az iszlamizmussal szemben, és emiatt ő valóban még az AfD közelébe is sodródott, hogy ő most tagja volt a pártnak, vagy milyen módon az vitatott. De az tény is való, hogy gyakorlatilag egy iszlám hátterű, de olyan radikálisan iszlám ellenessé vált ember volt, aki végül a német szélsőjobb oldalon kötött ki, és hát jelentős pszichológiai problémái voltak. Tehát az is lehet az egész eset, borzalmas eset, amit művelt, az inkább erre vezethető vissza, hogy egy egyébként is pszichológiai problémákkal küzdő ember volt. Azaz azért nem lehet itt erre pont a magdeburgi esetre ráhúzni azt, hogy akkor a beengedett gonosz muzulmán bevándorló öli a németeket. Na most egy AfD szavazó az persze mindenre rá tudja húzni, de az inkább azt lehet érezni, hogy ha nem is a magdeburgi, de más esetek okán, és önmagában olyan statisztikailag valóban igazolható adatok miatt, hogy mondom, 100 000-nél több emberről a német hatóságok gyakorlatilag nem tudják, hogy hol tartózkodnak, hogy elítélt embereket nem tudnak kiutasítani, kitoloncolni az országból. Tehát ilyen okokból a közhangulat megváltozott Németországban. Elég akár csak a köztelevíziókat, a CDF-et, az ARD-t nézni, hogy ameddig hosszú ideig azt lehet mondani, hogy inkább a Willkommenskultur hangulata uralkodott, most gyakorlatilag megfordult, és általában mindig a zöld politikusok azok, akik támadva vannak, és egy védekező pozícióba kényszerülnek a legtöbb politikai vitaműsorban. Tehát az biztos, hogy van egy nagyon erős jobbra tolódás az egész német társadalomban, média világban is, mondjuk a Die Welt, ami egy alapvetően tiszteletre méltó konzervatív napilap, az ugye Elon Musknak a cikkét publikálja az AfD mellett, ilyen azért még akár 2-3 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna Németországban. Tehát az egész hangulat változik meg, és valóban itt az a kérdés, hogy erre hogyan kell reagálni. A CDU azt mondja, hogy akkor radikálisan kell föllépni a menekült kérdésben, és ezzel kivonni a szelet az AfD vitorlájából. A baloldal meg azt mondja, hogy egyrésztől a CDU javaslatai amúgy is inkább populista lózungok voltak, a legtöbb részük nem is lehetett volna megvalósítani, pláne nem kevesebb, mint 3 héttel a választások előtt, hanem az ilyen CDU politika csak azt szolgálja, hogy még inkább az emberek azt érezhetik, hogy végül is az AfD is már egy szalonképes párt.
Mi lesz mindennek a hatása? Mi a tétje ez Európában ennek a német-német meccsnek?
Hát ugye mondjuk az, hogy ki az osztrák kancellár, az Ausztriában fontos, de azért egy kisebb ország, kisebb a jelentősége. Az, hogy ki a német kancellár, az azért egész Európára nézve fontos, és az, hogy az AfD kancellárt adjon, az gyakorlatilag science fiction, legalábbis jelenleg még. Az, hogy az AfD bekerüljön a német szövetség kormányba, azt is ki lehet zárni, tehát pont ez a szavazás mutatta meg, ez a múlt heti szavazás Merznek, hogy a német társadalom nagyon radikálisan, vagy a német társadalom egy része nagyon radikálisan reagálna arra, hogy bármilyen módon közeledne az AfD-hez, mert azért itt tényleg több százezres tüntetésekről beszélhetünk, és még a CDU-n belül is nagyon sokan azt mondták, hogy ezt azért csavarjuk vissza. Nem véletlen, hogy most már inkább a gazdasági kérdésekről beszél Merz is, és ejtette a migráció témáját. Tehát kormányra se fog kerülni az AfD, de ha olyan helyzet alakul ki, hogy mondjuk a CDU-nak az SPD-vel és még a zöldekkel kell együtt kormányoznia, akkor az megint egy nagyon heterogén kormány lehet, és az oda vezethet, hogy megerősödik az instabilitás Németországban, már pedig az bizonyosan nem jó Európának, ha egy instabil, az az AfD folyamatos külső támadás alatt álló kormány van hatalmon Berlinben.
Na most, amíg itt megy ez az alkudozás, meg ez a dilemmázás, hogy együttműködni a szélsőjobbal, vagy nem működni együtt a szélsőjobbal Németországban, és miközben a német szélsőjobb politikusai minden második, vagy minden másfeledik mondatukban elmondják, hogy ez nem egy szélsőjobboldali párt. Alice Weidel kancellárjelölt konzervatív, libertáriánus pártként határozza meg a maga pártját, és Elon Musk külön közvetítésen szerepel együtt Alice Weidel-lel. Szóval megy egy ilyen átprofilozás Németországban, aközben Magyarországon bejelentik, hogy Orbán Viktor Budapestre invitálta ezt az önmagát nem szélsőjobboldalinak nevező szélsőjobboldali politikus Alice Weidel. Ez mit jelent? Mit jelez? Sőt, hadd olvassam fel, mert ez nagyon beszédes szöveggel tette közzé az X-en ezt a meghívást. Orbán Viktor: Berlin mindig is a falak városa volt, itt az ideje ledönteni egy újabbat, mondja Alice Weidel-lel a határzárak kért küzdő politikussal kapcsolatban.
Hát igen, ugye Orbán ezt ugye a Neue Zürcher Zeitungnak, svájci Neue Zürcher Zeitungnak adott nemrégi interjújában jelentette be. De még hogyha visszatérhetek röviden ahhoz, hogy az AfD szélső jobboldalja vagy sem, ugye, ahogy te is mondtad, Alice Weidel, ugye a párt kancellár jelöltje, aki egyébként egy leszbikus nő és párkapcsolatban él egy srilankai nővel, Svájcban bejelentve, hogy ne kelljen Németországban adót fizetnie, és van egy örökbefogadott gyerekük.
Tehát ezt lassítsuk le, mondjuk ezt szép lassan, hogy legyen ideje feldolgozni a
hallgatónak. Tehát a német szélsőjobboldali párt, amely ugye a családokért, a nemzetért, a hazáért, stb. Áll ki, annak jelenleg a kancellár jelöltje egy leszbikus nő.
Ez nem lenne baj, mert miért lenne egy leszbikus?
Ez egészen természetes, hogy nem baj, a párt ideológiájával, retorikájával nézve problematikus. Mert ugye közben a párt egyébként szintén kritikus a homoszexualitással szemben, és a klasszikus családot modellt hirdeti, ahol a nőnek otthon van a helye. Most innen nézve valóban kicsit furcsa, hogyha a párt kancellárjelöltje leszbikus nő, együtt él egy srilankai nővel, tehát úgymond egy bevándorló a partnere, van egy örökbefogadott gyerekük, miközben Németországban ők ellenzik, hogy homoszexuális párok örökbefogadhassanak, ezt Svájcban tudták elérni, és eleve Svájcban élnek, tehát ott van a hivatalos lakcíme, hogy kevesebb adót kelljen fizetni, tehát ennyit a szuverenitás védelemről, meg a nemzeti elkötelezettségről. Tehát ez az Alice Weidel valóban a pártját mindig úgy szokta meghatározni a vitákban, hogy libertariánus, amit nem csak esetleg a romániai, de a német hallgatók se szoktak mindig érteni, mert ugye ez egy kis ideológiai irányzat, nem is annyira Európában, mint inkább Amerikában van jelen, és szerintem egyébként, hogy egy sikeres stratégia szélső jobboldallal szemben pont az lenne, hogyha ennek a libertariánus ideológiának a veszélyeire hívnák fel a figyelmet, hiszen a libertarianizmus azt jelenti, hogy kis állam, minden állami szolgáltatást leépíteni, minden állami szolgáltatást privatizálni, a jóléti intézkedéseket teljesen visszavenni. És ha elolvassa valaki az AfD programját, valószínűleg a szavazók többsége ezt nem teszi meg, akkor egyébként svárca fájt, feketén-fehéren le is van írva, hogy ők egy nagyon keményen neoliberális gazdaság és antiszociális politikát képviselnek, csak persze nem ezt szokták a plakátokra írni. Ha meg Weidel azt mondja, hogy hát mi libertariánusok vagyunk, akkor azt a legtöbb ember nem is érti, azt hiheti, hogy esetleg liberálisként határozza meg magát. És éppen ez lenne talán egy sikeresebb stratégia szélsőjobboldala szemben, mert ugye sokan azt mondják, mondjuk Sarah Wagenknecht, ugye a egykori a kommunista linkének volt egy politikus, aki most egy önálló, ilyen bal...
Szerényen a magáról elnevezett.
Igen, igen, egy ilyen bal konzervatív pártot csinál, van 4-5%-on áll, tehát még lehet, hogy be se fog jutni, de ő mindig azért bírálja a baloldalt, hogy nem moralizálni kéne, nem identitáspolitikát kéne folytatni, hanem úgymond marx alapokon visszamenni az alapokhoz, a gazdasághoz, és abban a kérdésben támadni a szélső jobboldalt. És ebben neki akár igaza is lehet, hiszen látható, hogy valóban van egy morális felháborodás a német társadalom egy részében az AfD-vel szemben, 100 000-es tüntetésekhez tud ez vezetni, de önmagában láthatóan az AfD-t ez nem gyengíti, hiszen még növekedni is tudnak. Tehát lehet, hogy célszerűbb lenne, ha nem mondjuk rögtön hitlerizmussal vádolnák őket, hanem egyszerűen kimutatnák, hogy ha az AfD hatalomra kerül, az nyugdíjcsökkentést, a munkanélküli segélycsökkentését, az állami szolgáltatások privatizálását, az egészségügy privatizálását, stb. Jelenteni, mert ez egyébként benne is van a programjukban.
Tehát ilyenkor mindig azt hallja a hallgató, hogy kevesebb adót kell nekem fizetnem, akkor jobb lesz. Azt nem hallja meg, hogyha ez így működik egy állam, akkor nem számíthatok normális egészségügyi ellátásra, ha valami bajom lesz, akkor nem lesz munkanélküli támogatásom. Aki szegény, az a legszegényebb, és akinek kevés van, annak még kevesebb lesz, és még nehezebb lesz.
Tehát ez, hogy adócsökkentés, ez jól hangzik, és az AfD is ezt ígéri, csak hát igen, ha nincs adóbevétel, akkor onnantól kezdve mindenért fizetni kell, az egészségügyért is, magánnyugdíjba kell befizetni, stb. Tehát gyakorlatilag a végén lehet, hogy az egyes polgárnak többet kell fizetnie, csak azt akkor már nem adónak hívják, hanem majd a magánorvosnál, meg a magánegyetemen kell fizetnie. De valóban ez egy mindig olcsó trükk, hogy valóban az AfD is csak ennyit ígér, hogy adócsökkentés lesz, és hát csak a programjába írja bele, hogy akkor ennek az a következménye, hogy nem lesz állami egészségügy. Tehát ennyit a... És egyébként ez nagyon sok szélsőjobboldali pártnál meglátható. Tehát az Osztrák Szabadságpártra is egy igaz, azért, hogyha megnézzük akár Orbán magyarországi politikáját, az is a jóléti állam visszanyeséséről, leépítéséről szól.
Most Romániában is ez a történet kulcsa, igen. Egy olyan rendszerben, ahol a szociális ellátórendszert, nem azt mondom, hogy jól, de azért úgy elkezdték talpra állítani. Most hirtelen megfordultunk az úton, igen?
Igen, és hát azért nem véletlen, hogyha milliárdos emberek odaállnak ezen nézetek mellé. Tehát Elon Musknak se feltétlenül csak ideológiai okai vannak, amikor Trumpot vagy az AfD-t támogatja, hanem itt tényleg, de hát ez messzire vezetne valószínűleg másik műsorra, hogy kezd kialakulni egyfajta oligarchikus rend, ahol a szélső jobboldal az úgymond a szegény rétegeket elszórakoztatja a menekültellenességgel, hogy tessék utálni a menekültet, mert ő veszi el a pénzt, mert nem tudom én kap havi 300 eurót, de ne foglalkozzunk a gazdagokkal. Tehát ez gyakorlatilag a 30-as évek fasizmus fogalma, ugye? Tehát én például ezért szoktam ezeket a pártokat fasisztának nevezni, nem azért, mert azt gondolom, hogy ők koncentrációs táborokat hoznának létre, sőt, egészen biztos, hogy nem hoznának ilyet létre, hanem egy olyan politikát folytatnak, amely csak a leggazdagabbak érdekeit szolgálja, és emiatt etnikai ellentéteket próbálnak a szegények között. Tehát gyakorlatilag az osztályharcos logikát, hogy a szegények és a középosztály valamilyen módon összeáll a leggazdagabbak ellen, azt megtörni azzal, hogy a szegények egymást utálják. A benszülött, most idézőjelvetéve benszülött szegény, az inkább a menekültet utálja, miközben egyébként a szociális érdekeit lehet, hogy azonosak.
De én azt gyanítom, hogy az Elon Musk felbukkanása tehát tényleg sokkoló volt. Még nem is lehetett, csak sejteni lehetett, hogy ő milyen szerepet tölt majd be az új Trump korszakban, amikor már felbukkant különböző európai szélsőjobboldali politikusok mellett, nem csak Németországban, de Németországban határozottan. Egyébként Kalin Georgescu X posztja alá is oda kommentelt, hogy rajta legyünk a globális térképen. Tehát érteni kéne, hogy mit akar ezektől az emberektől, hogy miért volt neki olyan fontos megemelni az Alice Weidelt, és aki számomra, én végignéztem a beszélgetésüket, hát egy meglehetősen középszerű, nehezen beszélő, nehezen a helyzetben magát megtaláló figura, politikus nő, tehát nem az a szereplő, akitől én olyan nagy felhajtó erőt remélnék, vagy tehát látszott, hogy az Elon Musk nagyon-nagyon alátol most valami energiát.
Igen, az biztos, hogy hogy neki valami, amit Musknak érdeke lehet Európát destabilizálni, ez ugye Trumpnak is érdeke lehet, hiszen ugye Musk ugyanúgy megtolja a reformpártot ugye Nagy-Britániában, mint az AfD-t Németországban, és olyan Alice Weidel nem egy hatalmas szónok, németül se beszél sokkal jobban, mondjuk valamiben jobban, mint angolul, de nem egy nagyon karizmatikus ember, de valóban...
Nem is a nyelvtudásával volt a baj, most Dajcs Tamás
bukája után,
hanem hogy elképesztően leegyszerűsítő, tehát egy ilyen nagyon kisiskolás vagy középiskolás szintet se elérő valaki. Meglepődtem.
Igen, de közben azt is látni kell, hogy egyébként ugye a szélsőjobboldaliság az AfD-ben valóban vannak azért masszívan szélsőjobboldali elemek is. Tehát vannak olyan politikusok is, akik magukat hát ilyen belső AfD-s fórumokon úgy jellemzik, hogy ők a nemzeti szocializmus barátságos arca. Tehát vannak azért ilyen masszív régi náci gondolkodású emberek is. Weidel nem ebből a részből jön. Weidel egyértelműen ebből a nagyon államellenes, nagyon masszívan kapitalista, neoliberális irányból, amely éppen ezért a jóléti államot gyűlöli, csak tudja, hogy a jóléti államot nyíltan betámadni, az nem egy jó választási szlogán. Tehát ők hogyan támadják a jóléti államot? Azt mondják, hogy hát emiatt a jóléti állam miatt kapnak a menekültek támogatást, hát akkor szüntessük meg az egész jóléti államot. És így sajnos meg tudnak szólítani olyan egyébként német szegény embereket is, akik egyébként a jóléti államban lennének érdekeltek. De hát ez is egy folyamat. Ausztriában a munkásság nagy része, Franciaországban aztán pláne, ugye a szélső jobb oldalra szavaz, mert valamiért ez az etnikai logika és az etnikai gyűlölet, ez fontosabb számukra, mint hogy a jóléti államot védjék, amelyet a szélső jobb oldal mindenütt támad.
Én értem, hogy a nagyvállalkozó, nagytőkés, aki ki akarja az államot szorítani, vagy a piacait növelni akarja az állam kárára, az lát fantáziát ebben az államellenes politikában, de emellett nem lehet az, hogy a Trump adminisztrációnak egyik fontos programja az, hogy ezekkel az európai szélsőjobboldalnak nyújtott támogatásokkal gyengítse az Európai Uniót, együttműködést, hogy ez nem egy személyes szimpátia, vagy egy cég magánérdeke, hanem ezt most úgy hívják, hogy amerikai külpolitika.
Az biztos, tehát persze vannak magánérdekek is, mert Musk Németországban is számít arra, ugye neki van egy Tesla gyára Németországban, hogy esetleg több állami támogatást kap, mert ugye amikor Musk kapja az állami támogatást, akkor nincs baj az állami támogatásokkal, csak hogyha jólét intézkedésekről van szó, vagy Olaszországban is lehet ilyen folyamatokat látni, hogy Musknak vannak magánérdekei is ott az olasz állam és gazdaság vonatkozásában, de az biztos, hogy itt egy külpolitikai támadáson az EU ellen, hiszen bár ha ezek a pártok megerősödnek minden országban, és pláne Németországban, akkor az egy teljes instabilitást eredményez, gyakorlatilag működésképtelenné válik az Európai Unió, hiszen ugye a legtöbb kérdés, hogy egyhangúság kell, de ha nem is kell egyhangúság, ha egyre több országban, Ausztriában is, Szlovákiában és Romániában is, a többi jönnek a szélsőjobboldaliak, akkor még a kétharmados többséget se lehet már összehozni, és akkor az egész Európai Unió teljesen működésképtelenné válik, a váz megmarad, de már nem tud semmit csinálni. Hát kis országokkal, mert világviszonylatban még Németország is egy úgymond kis ország, bármennyire nagy a gazdasága, azokkal szemben pedig az USA aztán bármit tud tenni. Tehát itt valóban ezt is lehet látni, hogy ez is egyébként sajátos, hogy ezek a pártok magukat nemzetinek, szuverenitásvédőnek és a többinek nevezik, de igazából a Trumpi külpolitikát és ezzel Európa gyengítését szolgálják.
Na most kanyarodjunk oda-vissza, hogy miért lépett színre. Igen, Orbán Viktor, és miért hívta meg Alice Weidelt Budapestre, illetve mit jelentene Magyarországnak, aki sajátos szimbiózisban van a német politikával és főleg a német gazdasággal, hogyha az AfD nagyobb hatalomhoz jutna?
Hát ugye Orbán eddig a maga szempontjából ügyesen elkerülte, hogy az AfD-vel intézményes kapcsolatba kerüljön. Ugye még a Patrióták nevezetű frakcióban sincs benne az AfD. Ugye az AfD hivatalosan az Európai Parlamentben a legszélsőségesebb, úgynevezett szuverenista frakcióban ül, ahol a szlovák neonácik, meg a Mi Hazánk is hasonlóak, nem tudom, hogy román van-e, ott.
Nincs.
Tehát a legszélsőségesebb frakcióban ül bent, És a patrióták közül is Salvini vagy Le Pen egy ideig nem akartak az AfD-vel együttműködni, miután ugye az AfD egykori EP lista vezetője azt mondta, hogy az SSS-ek mindegyikét nem lehet bűnösnek tekinteni.
És hát mióta, AfD... bocsáss meg, ez még egy fontos epizód, lebukott több politikusa is, hogy együttműködik.
Igen, hát ez ugyanaz a politikus volt, akinél ugye kínai...
Kínai és orosz kapcsolatok is, igen.
Tehát emiatt az AfD nemzetközi szinten úgymond a legbüdösebb volt, lehet így mondani, a szélsőjobboldali pártok között. Ugye sokan azt mondták ilyenkor viccesen, hogy az összes ország szélsőjobboldala azzal tudja bizonyítani, hogy ők igazából nem is szélsőjobboldaliak, hogyha a nácizmust rátolják a német szélsőjobboldalra, mondván csak a német szélsőjobboldal náci, azokkal nem működünk együtt, és akkor mi nem vagyunk azok. És Orbán is igazából láthatna az AfD-vel nem kereste úgy a kapcsolatot, mint Salvinivel, vagy akár az osztrák szabadság párta. Ennek az is az oka lehetett, hogy Orbán ugye nagyon függ a német tőkétől, a német tőke egyébként nagyban szerepet is játszott abban, hogy az orbáni rendszer ennyire meg tudott szilárdulni, és azért Németországban az, hogy az AfD mind a mai napig ki van rekesztve, az egy társadalmi gazdasági konszenzus is, tehát a német cégvezetők se örülnének, hogyha Orbán nyíltan elkezdeni támogatni az AfD-t.
De most ezt csinálja. Orbán...
Igen, ez szerintem egyrészről Orbán radikalizációját is mutatja, tehát hogy ő szerintem tényleg arra készül, hogy Európában az összes szélsőjobboldali EU ellenes, ezzel a saját érdekeinkkel szemben politizáló, igazából a Trumpi külpolitikát támogató erőt összeterelje. Ma ott van a Patrióták frakciója, ami már most is ugye a harmadik legnagyobb frakció. Ha be tudja vonzani az AfD-seket is, és az ottaniak nagy részét, sőt akár ugye a Meloni féle frakciót is, akikkel most még Ukrajna miatt van vitája, de úgy amúgy minden más kérdésben egyet szoktak érteni, akkor ez gyakorlatilag már egy olyan erős frakció lenne, ami az Európai Néppárttal egy szinten lenne. Sőt, hogyha összeadjuk az összes szélső jobboldalit, akkor már erősebbek, mint az Európai Néppárt. Tehát Orbán európai szinten szeretné összefogni azokat az erőket, akik az Európai Unió destabilizációjában, szétverésében, működésképtelenné tételében érdekeltek. Ehhez neki nagyon fontos, hogy Németországban is valakivel össze tudjon fogni, aki Németországot destabilizálja. Tehát szerintem Orbán egyszerűen eldöntötte, hogy ő ezt a radikális utat, ezt a nyíltan EU-ellenes utat fogja választani. Másrészt azt is érezheti, és ebben szinte lehet igaza, hogy tényleg kezdenek akár Németországban is ledőlni a tabuk, tehát lehet, hogy már a német gazdasági körök egy része számára se akkora nagy botrány, ha ő az AfD-vel összefog.
Na hát ez a számára jobbik forgatókönyv, de hát a hétvégi tüntetések megmutatták, hogy a társadalmi ellenállás nagyon nagy az AfD elfogadásával szemben, vagy nagyon nagy az elutasítás az AfD-vel szemben, úgyhogy nagyon fontos hetek elé nézünk, és nagyon sok esélyes, hogy mi történik Németországban. Akármi történik Németországban, az közvetlenül hatni fog ránk, Romániára, Magyarországra és egész Európa jövőjére. Ma Teket Péter újságíró volt a vendégünk, és arra kérlek, Péter, hogy majd a választás előtt, körül, után szintén gyere, halljuk a hangodat, és segíts megérteni, hogy mi történik. Kedves hallgatóink, ennyi fért az Értsünk Szót mai adásában. A témát folytatjuk, a mai hanganyagunk visszahallgatható a rádió honlapján, vagy podcast csatornáin. Én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Teket Péterrel köszönjük figyelmüket, tartalmas rádiózást, szép estét, viszont hallásra!